Lencsés Tamara és párja Gajda Tibor vannak itt a stúdióban. A Büki gyógyfürdő, hogy vezérigazgató, vagyis a igazgatósági elnök, ugye?
Igen.
Estimmel. Tamara szabadúszó, specialista, tanácsadó, szakértő, nem szereted ezeket a kifejezéseket, azt tudom. Hogy fogalmazod meg magad a turizmusban?
Nagyon nehéz kérdés, mert a turizmusnak én olyan területét választottam, ami nem egy speciális szaktudást igénylő, hanem egy komplex szaktudást igénylő valamilyen terület, amit nehéz definiálni, mert a mi erősségünk talán az, hogy minden területet komplexen tudunk vizsgálni. Tehát alapvetően desztinációmenedzsmenttel foglalkoztam nagyon sokat, de hogy ebben szakértő lennék-e, az nagy képűségnek tartom, de nyilván a tudás az ezen a területen a legerősebb, illetve az egyes termékeknek a komplex vizsgálata. Szóval, hogy ezért nehéz megfogalmazni, hogy az ember ebben mi. Ráadásul, de ebbe majd bele fogunk menni később, azért mi nem értékesítjük úgy magunkat, vagy nincsenek olyan vállalkozásaink jelen pillanatban, amiben én szakértői tevékenységet értékesítenék,
tehát
vagy magamat.
Tehát nehéz. Volt, kastélyok, fűtők, projektek, nemzetközi projektek. Beszéljünk majd Bükről mindjárt, jó, kicsit hosszabban, meg a projektekről, csak felsorolás szerint, hogy mi mindent csináltatok. Te tényleg csak egy percet áldozunk. Még ennél is fontosabb szerintem, hogy ketten három gyereket neveltek, és a korosztályok az érdekes, mert 2-15 és 10 éves, ugye? És most jöttetek meg Madridból. És ha már azt ígértem, hogy vendégélmény, meg hogy érteni a vendéget, meg minél jobban érteni a vendéget, akkor az is érdekel, hogy a következő generációkat hogy értitek. Mert ti mit kínáltok a gyerekeiteknek, és hogyha hozzátok jönnek, mint attrakció fiatal generációk, akkor mennyiben más már a kínálat, vagy a szolgáltatás, vagy a nem tudom.
Páncsol.
Az atmoszféra, mint egyébként. Madrid. Na, ezt most jöttetek
meg. Ugye egy lépés távolságból ugye vannak ezek a generációkutatós megközelítések, hogy ez a miatt nem értjük a
következő
generációt. Tehát, hogy ahogy a mi szüleink sem értettek minket, úgy valahogy lehet, hogy az a normális, ami sem értjük a gyerekeinket, de lehet, hogy mi még kevésbé értjük a gyerekeinket, mint amennyire a szüleink értettek minket. És ennek a turizmus szempontjából legalább két aspektusban van komoly jelentőség. Az egyik nyilván a munkavállalók, a fiatal bejövő munkavállalók a turizmusban, hogy őket most értjük, nem értjük, máskottából zenélünk-e, a másik pedig nyilvánvalóan a vendégek, vendégként való megjelenésük is. És nevezzük ezt a saját igényszintjük más, mint amilyenk volt. Ugye hát hasonlóan fiatalok vagyunk, még volt esetleg úttörőtábori emlékünk, vagy edzőtábori emlékünk, ahol azért a komfortszint, igen, a komfortszint az meglehetősen alacsony volt. Na most a bejövő generációk sokkal kevésbé kompromisszumképesek, mint mi. Mondjuk az anyagi lehetőségeikhez képest ez a generáció egyen jobb mobiltelefont, egyen jobb cipőt, egyen jobb farmert.
Kevesebb sátorozik mondjuk.
Kevesebbet sátorozik. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a bejövő generáció az egy hét egy közepes minőségű helyen, vagy három nap egy magas minőségű helyemből simán elképzelhető, hogy inkább, vagy előbb választja a három napot egy jobb helyen, mint egy hetet egy közepes helyen. Igen. Mi azt szoktuk mondani, hogy döntsd el, hogy 10 nap Siófok, vagy 5 nap Balatonfüred. És akkor mind a kettő jó válasz, mind a két helyen mást kapsz, az egyiken 10 napot lehetsz, a másik napon 5 napot, másiken 5 napot lehetsz ugyanannyi pénzből. Tehát, hogy a saját gyerekeinknél is igaz ez, hogy az ő beugró igényszintjük is véletlen magasabb, mint akár a miénk volt ugyanennyi idősen, vagyis sokkal jobban végig kell gondolni egy háromnapos akár városlátogatásnak is a programját. Nehezebb a küszöbb attrakciót megugrani, amilyen nincs baj, tehát hogy valójában...
És el kell helyezni jutalomfalatkákat.
Ez így van, vagy nevezzük korrupciós pontoknak a családban, hogy ha jól viselkedtek, akkor nem tudom, én akkor...
Durva megfogalmazásokat. Ez hogy nézett ki mondjuk Madridban?
Amit látok rajtuk konkrétumként, hogy nyilván ez belőlünk is fakad, hogy kritikusak az út során, de ez nem leszólós kritika, hanem tényszerű megállapításokat tesznek. Tehát ők már úgy mennek szállodába, vagy egy attrakciót megnézni, hogy egyébként úgy figyelik azt, hogy most ez jó, vagy nem, vagy most az audio guide akkor volt magyarul például, vagy csak angolul tudják meghallgatni, érdekes-e, vagy nem érdekes, és nyilvánvalóan itt rengeteg aspektusa van ennek a fiatal korosztálynak, hogy két órán keresztül le tudja elkötni egy audio guide ezt a korosztályt, vagy nem. A mieinket egyébként érdekes, most már a 10 évest is le tudja kötni, a 15-öket nem mindig, őnekik lehet, hogy mások ez a két óra. de egy átlagos tinédzsernek szerintem a két órás audioguide például már nagyon, nagyon, nagyon hosszú, ők nem így működnek. De ugyanúgy a szálláshelyen ők megnézik azt, hogy akkor kényelmes volt az ágy, vagy nem volt kényelmes az ágy.
Láttak sokat ilyet.
Sokat, így.
És ez a generáció azért, ha lát ilyet, akkor kritikus, és akkor ti, ha jól figyeltem az előző fél mondatra, akkor ti két kritikus ember vagytok?
Inkább nyitott szemmel járunk. Szerintem nem a kritikus, hanem a tanulási vágy, hogy mit, hogy hol csinálnak jobban, vagy kevésbé jól, inkább így mondanám.
De bocsánat, hogyha lefordíthatom ezt a példát turizmusfejlesztésre, akkor hogy amikor mondjuk Neuschwanstein-ben, amiről nehéz lenne nem azt állítani, hogy a világ top 30 attrakciójának egyike, hogy milyen hosszú a látogatói útvonal, akkor amögött azt mernénk gondolni, hogy azt ott helyben végig gondolták. És rémisztő, hogy 25 perc. Tehát a Neuschwanstein-i kastélyről azt gondolják az azt üzemeltetők, hogy 25 perc az a információ igény, ami jól átvihető a vendégeknek. De hogyha elmegy az ember Schönbrunnba, akkor két alap látogatói útvonal van, a kisebb meg a nagyobb, a kisebb 40 perc, a hosszabbig 70 perc, és a látogatók jelentős része a 40 percet választja. Tehát Schönbrunn kapcsán is azt gondolják helyben, hogy 40 perc lesz az információ mennyiség, ami átadható.
Amíg topon vagy.
Mert
utána ne legyen hosszabb,
és innentől kezdve ez egy valós dilemma, akár Magyarországon is, hogy valós lehetősége az, hogy egy egész napos programot kínáljon egy mondjuk egy műemléki környezet. És a trendek azt mutatják, hogy inkább nem valós, mint valós. Hogy nem a termék vál gyengébbé, nem az interpretáció formája kevésbé minőségi, hanem alakul át a vendégigény, már talán a miénk is, de hogy a bejövő generáció figyelemlekötési lehetősége az drámaian megváltozott mondjuk egy ember öltő alatt.
Én azt szűrtem le a veletek folytatott beszélgetésekből, meg amiket interjúkat kaptam, láttam, olvastam, hogy ti nagyon meg akarjátok érteni, és ezt fontosnak tartjátok, nem megérteni a vendéget. Nem értem néha, hogy mit nem értetek még ti profi szakemberek a vendégeken. Menjünk ebbe bele Bükk esetében, jó? A Bükki gyógyfürdő esetében. Azt olvastam, és nagyon diplomatikusan kell fogalmazni, hogy amikor átvetted, vagy átvettétek, akkor veszteséges volt, ugye? És aztán koncepciót váltottatok, magatokhoz vettétek a szolgáltatásokat, tehát nem adtátok ki a szolgáltatásokat, és azt mondtátok, hogy akkor mi inkább mi sütjük a lángost, meg mi sütjük a palacsintát, meg nem tudom, éttermet, vagy bármi mást, és onnantól kezdve nagyon hamar nyereségesbe fordult. És a másik dolog, ami izgalmas volt, hogy ti beálltatok állítólag mosogatni, meg sütni, nem tudom, palacsinta volt,
meg
vagy sós volt, vagy édes palacsinta volt, vagy lángos, ezt már nem emlékszem. Tehát, hogy mindent meg akartatok érteni, és nem értettem, hogy mit nem értesz azon, hogy most lángost kell sütni. Az egy kemény meló, az ember zsírszagú lesz, de mit nem értettetek, és hogy jött ez a változtatási igény?
Én 2018-ban kerültem Bükkfürdőre, és azok még a Covid előtti békeévek voltak, 18 és 19 is. És nyilvánvalóan az egész megközelítésében tettünk fel kollégáimmal más típusú kérdéseket, mint amik szokványos. Ezeknek a fürdőknek is a könyveiben egy ilyen mosolygos nulla környéki számok látszódnak.
Pozitív nulla.
Tehát látszólag egy egészséges termékről beszélünk. Viszont ha egy lépés távolságból nézünk akár egy fürdőterméket, egy szállodaterméket, egy bármilyen attrakciót, és úgy teszed fel a kérdést, hogy egyébként az amortizáció pótlására alkalmas-e az az üzleti működés, akkor a válasz az szinte mindenhol a turizmus nagyon sok területén, hogy nem, vagy jellemzően nem. Mert hogy akkora jövedelmezősége nincsen fürdőnek, szállodának, attrakciónak, hogy a 5-10 év múlva szükségszerűen előjövő nagy felújításoknak is a fedezetét biztosítsa.
Nem beszél a fejlesztésekről.
Meg az már ne is beszéljünk, hogy egyébként 5-10 évente, vagy a vendég igen sokkal gyorsabban változik, mint ahogy az infrastruktúra le tudja követni. Ez nem kérdés. És akkor ha az ember elkezdett egy fürdőt nézni, akkor valahogy úgy nézett ki, hogy minden tevékenység, ami veszteséges, azt a fürdő üzemelteti, és minden, ami pedig pénzt hoz, az valamilyen furcsa oknál fogva ki van szervezve. És akkor ebből az elképesztő felismerésből következett az a döntés, hogy mi lenne, hogyha a házon belül tartanánk azokat az aktivitásokat is, amik hozzák a pénzt, és nem csak azt, ami egyébként viszi. És akkor így született meg az a döntés 19-ben, még nem tudtuk, hogy lesz Covid, nem tudtuk, hogy lesz energiaválság, semmit sem tudtunk, pusztán józan észre azt gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a vendéglátást is visszahúzna a fürdő saját üzemeltetésbe. Erről mindenki próbált lebeszélni minket, hogy egy állami önkormányzati cég 1 milliárdos vendéglátást, strandbüfét üzemeltessen, ez nem tűnik sem könnyű sztorinak, sem jó ötletnek, és aztán nyilvánvalóan mindez a Covid kellős közepén elindítva
remek időzítés
volt, és hát akadozott is a működés, és akkor úgy döntöttünk a Tamarával, hogy nincs más lehetőség, mint oda menni, akkor még csak igazgatósági elnökként dolgoztam, tehát operatívan nem vettem részt a munkában, és hát akkor oda költöztünk nyárra. Mert azt gondoltuk, hogy nem lehet máshogy beállítani ezt a robusztus folyamatot, mint jelenléttel, megérteni a folyamatokat, hogy ne legyenek igazságtalan elvárások a kollégákkal szemben.
Hát állandó jelenlét, és valamilyen módon részvétel, ugye?
András, körülbelül úgy kell elképzelni, hogy nyitástól zárásig átlagosan 40 másodpercenként ki kell adni egy lángost, és másfél percenként egy pizzát. Nyitástól zárásig, ez ugye úgy néz ki, hogy a csúcsterhelés időszakában ezt az idő intervallumot felezd meg, és akkor ez a feladat. Ehhez képest kevés az ember, a diák, akivel együtt dolgozol, annak reggel mutatkoztál be, és onnan kezdett, hogy hallottam arról, hogy mi a kisfröccs.
És azért nagyon jó, hogy mondtad az előbb, rosszul kérdeztem, hogy nem elég részletes, hogy a gyerekek meg az új generáció, nem csak vendégben, munkatársban, hát az a lényeg, hogy a munkatársamat értsem, aki mondjuk 20 éves és egyetemista,
vagy gimnazista. Hát meg megfogja a munkát.
Igen.
Tehát, hogy
mi kell az, hogy megértsés.
Képes-e jól dolgozni, képes-e ugyanazzal lendülettel, hozzáállással, mint adott esetben a mikorosztály.
Jó, szóval volt Covid, volt energiaválság, sok minden más, de volt egy fél mondatot, Tamara, hogy az elmúlt 5 évben itt minden megváltozott. Tehát te még messze mentél vissza.
Mi sokat foglalkoztunk a desztinációknak a fejlesztésével, és azt is egy másik aspektusból közelítettük meg, és tényleg azt gondoljuk, hogy a fogyasztói igények változása nélkül, a részletes ismerete nélkül nem lehet jól fejleszteni, vagy stratégiában pozícionálni egy térséget. És mi ezt hiányoltuk sok helyen, hogy ezzel nem foglalkoztak olyan mélységben, ahogy mi azt gondoltuk, hogy ez kellene. Ráadásul nem csak a hazai területen változott meg a fogyasztói igény, hanem a nemzetközi verseny is rettentően megváltozott. Tehát a körülöttünk lévő küldőpiacok teljesen átalakulnak az elmúlt, hát most már 5-10 évben.
Tehát drasztikusan
új szereplők lépnek be, és a régiek sajnos morzsolódnak le. A régieknek nem feltétlenül tudjuk még megtalálni azt az alternatív kínálatot, ami őket megmozdítaná. Konkrétan a német piacon a 20 éveseket mi nem tudjuk megszólítani, nincsen nosztalgikus érzésük a magyar Balaton iránt, és nyilvánvalóan ezt a célközönséget nekünk pótolnunk kellene másik országokból. Egyértelmű, hogy a közép-európai országok nyitottak a közös kulturális értékek miatt, de közben azért Szlovénia, Szlovákia, Románia is kezd felzárkozni a turisztikai kínálatban, tehát nekünk a versenyhelyzetünk Magyarországon teljesen átalakul,
hát és mi fűbők, ezzel... Hát kastélyok, borászatok,
Szlovákiában
is viszonylag sokat járok, szerencsém van, hihetetlen módon.
Igen.
Jöttek elő uniós pénzeket felhasználva, soha nem gondoltuk volna például, hogy borászatokban a szlovákok kvázi versenytársak lehetnek, de kastélyfelújítások, sok minden más.
Illetőleg hát kommunikációban azért ők azért piacnak gondolják a magyar vendéget, tehát ha Budapesten vagy bárhol egyébként utazunk, akkor látunk szlovén vagy szlovák reklámot, osztrák. Most már az osztrák mellett, igen, tehát hogy nem csak osztrákot, hanem most már azért ezek az országok is megcélozzák a magyar utazókat, és miután közel van pár órás utazás, ezért sajnos ez egy versenyhelyzet. Az újszerűsége, ahogy mihoz megközelítettük, még az MTÜ-ben is egyébként, az, hogy nem önmagában vizsgáltunk sosem egy attrakciót, vagy egy térséget, hanem mindig országos szinten összehasonlítva. Tehát, hogy mi a fürdőket is úgy vizsgáltuk, de erről Tibor tudna nyilván többet mondani, hogy a top 5 fürdőt egymáshoz képesti pozícióban vizsgáltuk, de a desztinációkat is. Tehát nem lehet minden desztinációnak ugyanaz az üzenete, mert akkor versenyeznek egymással. És miután a nemzetközi piacon ennek az országnak önállóan kell megállnia, ezért jól kell tudnunk értékesíteni kifele, hogy mi miért Gödöllőt áruljuk, vagy miért Gyulát áruljuk, vagy miért Sárvárt áruljuk, kinek áruljuk. Tehát eleve ott már le kell bontani, hogy elképesztően jól lehessen tényleg pozícionálni. De folytasd nyugodtan, hogy mi térségeket is
a MAFA fejlesztéseit a 10 év múlva megjelenő vendégigényre kellene alakítani, és nyilván ebben már önmagában kellő bizonytalanság van, hogy mi is lesz 10 év múlva a vendégén, ne Isten 20 év múlva. Tehát nagy fürdőt kell építeni, fejleszteni, közepeset vagy kicsit, hogy nagy a büki fürdő, vagy kicsi a büki fürdő.
Hát vagy a gyógy.
Tehát ma már egyáltalán, vagy a gyógytermékeknél. Akár a gyógytermékeknél, hogy a, akkor akár a mi korosztályunk, vagy a bejövő korosztály, hogyan viszonyul a gyógyvízhez, hogy a nagyszüleink korosztályának ez egész mást jelentett, mint amit akár csak nekünk jelent. És hogyha mégis kellene Budapest mellett mondani egy olyan termékalapunkat, amiben nemzetközi összehasonlításban rettenetesen jók vagyunk, az valószínűleg a gyógyvíz lenne, de mégis a saját gyerekeink korosztályának ez egy furcsa szagú valami, amiben ülnek erős emberek, és egy dolog biztos...
Furcsa szagú, állagú esetben
illat, és a gyerekeinek egy dologban biztos nincs az eszébe, hogy de jó lenne oda beülni.
Azért az nagyon nehéz, hogy az átalakuló minőségi elvárás, tehát mint fogyasztói igény, a közfürdők ezt nehezen tudják lekövetni. Tehát, hogy nem is maga a gyógyvíz a kérdés, hanem az, hogy valóban 80-ad magaddal szeretnél-e bent ülni, és valóban olyan retro érzésben, mint néha tapasztalod egy-egy fürdőben. És nem a fürdők hibásak, hanem nyilván, amit Tibor mondott, hogy sosem termelték ki a megújulásnak a forrását, és ezért ez ilyen.
Hát ez nem a disznóülés. Hát annak volt egy romantikája, voltak generációk, akik imádták, meg most is imádják, de 20 éveseket elrángatni disznóvágásra, sem eszik meg, sem akarják látni. Igen, ez a fül lehet, hogy rossz a példa megint, de nekem most ez jutott
eszembe. Biztos, hogy fájni fog.
Igen.
A kérdés, hogy azt a medencét te hova képzeled. Az életkori összetétel mondjuk ennél a termiktípusnál sem feltétlenül kedvező, tehát jelenleg akik ma igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, ők vannak sokan, és a bejövő generációk pedig egyre kevesebben vannak. Tehát hogyha még igaz is lenne az, hogy a mai 20 évesek 50 év múlva előállítják az akkori 70 éveseket.
Matematikailag,
igen, tehát biztos, hogy kevesebbnek, kevesebben lesznek. És egyébként ahhoz képest, mint hogy először akkor mész gyógyvízbe, amikor már fáj a hátad, hoz képest, hogy tudjuk az emberek gondolkodását átállítani a valódi prevencióra, hogy ebben, hogy mit üzenünk azzal kapcsolatban, hogy te a szabadidőd szűkösségét azt hogyan töltsd, hogy ez egy wellness hotel, egy gyógyvizes fürdő, egy aktív turisztikai termék, ebben még nem dőlt el, hogy egyébként a kereslet teremti meg a kínálatot, vagy a kínálat a keresletet.
A gasztró is nagyon fontos, és akár lehet bükre is áttenni, hogy mit ebben sok élményből, sok tapasztalásból mit lehet bükön megvalósítani, mit kell megvalósítani. Értem, hogy a medencék, meg a környék attrakció, de mi legyen az étlapon?
Bükk egy közfürdő, ahol egy tisztességes strandbüfét kell üzemeltetni. Tehát ott szoktuk mondani, hogy ez a vendéglátás nem a lánykérés helyszíne, vagy a családi ünnepi ebédeké. Itt gyorsan, megfelelő
sokat.
Minőségben. Gyorsan, megfelelő minőségben elfogadható áron kell ételgyárat üzemeltetni. Itt nincsen helye annak, hogy nem tudom, akkor díszítjük az ételeket, mert ha valamit 20 vagy 40 másodpercenként kell előállítani, akkor ott
igen, ezt azóta is gondolkozom, hogy lehet megcsinálni egy lángost ennyi időt.
Ez egyébként nincsen benne, de itt is olyan szempontból azért a fogyasztói igény értése az egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk a fürdővilágban a vendégek jelentős része az nem biztos, hogy éttermi vendég is, vagy nem biztos, hogy gyors éttermi vendég is. Tehát, hogy nálunk abból komoly konfliktusok vannak, hogy mondjuk a 3000 forintos tisztességes menü, az most drága vagy olcsó. És az, aki jár a gyors éttermekbe, az pontosan érti, hogy a 3000 forintos rendes ebéd az jó. Tehát, ha egyébként egy olyan vendég jön, akinek az alternatív életében ez az ételmi kínálat, vagy rendes étteremben költ 10 000 forintot egy étkezésre, akkor egyébként ő másként értékeli a 3000 forintot, mint ne agyisna az a nyugdíjas, akinek egyébként addicionálisan csak a fürdő szolgáltatás igénybevétele az egyetlen nevező turisztikai költésének, és neki a 3000 forint pedig sokba kerül. Tehát, hogy ugyanaz a kínálati elem két különböző embernek teljesen más minőségélményt, vendégélményt, elvárást, elégedettséget tud előállítani.
Ezeket mondjuk ilyeneken sokat beszélgettek, hogy mennyi legyen egy menü. 2024 nyara, Büki gyors, és akkor otthon az asztalnál azt, hogy 2-9.
Sőt, lefele korrigáltuk.
Ezt akartam, hogy ebben én vagyok érzékenyebb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem szabad eszeveszetten olyan infláció érte, vagy olyan áremelkedés érte a fogyasztókat, hogy én bennálltam a pultba tavaly egyszer-kétszer az elején, és és akkor csatoltam vissza, hogy látom az arcokon, hogy inkább nem vesz még egy üdítőt, de ez már neki sok. Tehát mentálisan sok. Nem nincs a zsebébe, hanem akkor kimondom, hogy 3000 forint egy sör, meg két üdítő, meg fél liter szóda, akkor látom rajta, hogy úristen, és még ötször el kéne jönnöm, ahogy egyébként ne halljak szomjan, és ez ennyibe kerül, és így kell egy kicsi önmérsékletet tartani.
Ez is az elmúlt 5 év, hogy az emberek ugyanazért a pénzért többet szeretnének kapni. Ez is átértékelődött egy picit, hogy a pénzhez való viszonya, legalábbis mondjuk egy picit árérzékenyebb fürdő vendégkörnek teljesen átalakult. Hogy sokkal magasabb minőséget vár el mindenki, ugyanazért a pénzért. Sokkal igényesebbé, sokkal érzékenyebbé.
Ebben még az is benne van, hogy az élménytől megfosztattunk valamennyi ideig, tehát van egy deficitünk, de közben a pénzhez való érzékenység. Ugye a nagy áruházak pénztárában érzem ezt mindig, mikor igen. A pénztárs mondja az összeget, és akkor igen. Tehát, hogy
igen.
Ez ugyanaz az érzés. Milyen jó, hogy a Tamara megválaszolta azt a kérdést, amit én 30 perce föltettem, csak most megkaptuk azt, hogy miért kell beállni, meg miért kell érteni a vendéget. Mert ha ott bennálltál, és ezt hallottad, meg érzékelted, akkor lehet, hogy egy árképzés, nem, akkor ez a fajta érzékenység beépül egy döntési helyzetbe, és akkor már jobban tudsz a te vendégednek ott, abban a szezonban valamit kínálni.
Ugye a vendéglátást alapvetően tulajdonosok üzemeltetik, tehát a Bükifürde ebből a szempontból egy picit speciális, hogy sem az állam, sem az önkormányzat a maga valóságában nem tud beállni. Hát nálunk ez a típusú visszacsatolás kell, de egyébként a vendéglátó szektor szinte teljes részében ez adott, hogy a tulajdonosnak napi visszacsatolása van a vendégekkel kapcsolatban. Egyébként ez most egy picit enyhül, tehát a covidos évek azok rettenet, ugye mindig nyáron, amikor nyitottunk, az rettenetes volt, tehát a olyan szintű frusztrációval érkeztek a vendégek, hogy még azzal is gond volt, amivel egyébként nem volt gond, most már egyébként ez normalizálódott, és azt gondoljuk, hogy a vendégek egyébként hálásak azért, hogyha szabadidejükben van kellő forrásuk, hogy jól érezzék magukat.
Milyen lesz a szezon, milyen volt az első negyed év, ezt most már nagyjából lehet tudni?
Az első negyed év ad optimizmusra alapot, tehát az, hogy a március végére becsúszott a húsvét is, ez az összeszolgáltató
már egyébként
dobott a kedélyeken, dobott az árbevételen, dobott a vendégszámon, és hát megyünk bele a nyárba, ott pedig nagyon sok múlik azon, hogy milyen lesz az idő, mi történik a foci EB-n, mi történik az olimpián. Bükön mi most elkezdtünk közös mesnézéseket szervezni a főtéren, ahol hát kellő optimizmussal meghirdettük a foci EB-i döntő magyar részvételére vonatkozó
programot is. És lesz cseh operette a buszom, úgyhogy azt mindenképpen kíváncsi vagyok. Nagyon köszönöm, és örülök, hogy találkoztunk. Lencsés Tamara és Gajda Tibor voltak a Café vendégei. Köszönöm nektek még egyszer.